Negyedik fejezet. Három férfi. Tököli legénye el sem mert aludni, hogy hajnalra kelvén felkelthesse urát, és alig kezdett el az ég szürkülni, midőn felzaklatta. Imre felöltözött, halvány arcán némi kedvetlenség volt észrevehető a múlt éjszakai tivornya után. Itt a levelek, uram, szólt a csatlós. Hagyd nekem békét a leveleiddel, viszonza Imre durcásan, érek is ér rá most firkáitokat olvasni. Eredj le, nyergeltest fel paripámat. A kocsisoknak mondd meg, hogy készüljenek fel, s a hintóval a keresztnél várakozzanak rá. Az ereszkedőn túl jártodban tudd meg, hogy az öreg házi úr fölkelte már. A csatlós újra eltevé a leveleket, és nagy morogva eltávozott, mialatt Imre kardját felköté, és mentéjét magára ölti. Nem sokára visszatért a csatlós, jelentve, hogy Mihály úr régóta fenn van, miután vendégei közül többen még hajnal előtt eltávoztak, köztük maga a herceg is és a török urak. A mennyasszony csak délben fogja őket követni. Jól van, mondá, Imre, a kocsikkal várjatok rám a Dragomili csárda előtt. Te hozd magaddal némi hideg sültet és bort, az útban fogunk reggelizni. És azzal lesietett az örömapához, ki őt szívesen, könyhullatások között megölelgetvén összecsókolá, és számtalan izeneteket küldve általa, minden jelen nem volt erdélyi főúr számára, érzékeny búcsút vőn tőle. Tököli sietve szökött fel lovára, halván, hogy ellenfelei már megelőzték, és sarkantyúit paripája oldalába vágva sebesen elnyargalt. Mihály úr bámulva nézett utána, amíg beláthatá, mint vágtatott hegynek föl a meredek lejtős úton, s nem sokára eltűnt az erdők között. Egy csatlós kísérte nagy messziről. Imre elérve a kereszthez, ellenfeleit már ott találta. Feríz bég elhozta magával Ahmed Basa tábori sebészét, Tököli csak a reggeliről gondoskodott, a herceg semmiről sem. Jó reggelt, szólt a gróf leszökve lováról, mit a bég komoly fejbólintással fogadott, a herceg hátat fordított. Induljunk az erdőbe valami szép tisztás tért keresni, mondá Tököli, s hallgatak bajtársai előtt megindult, míg a csatlósok némi távolban gyalog vezették utánuk felkantározott lovaikat. Néhány száz lépésnyi távolban egy szép kőris fáktól környezett térre jutottak, ott inte a herceg a csatlósoknak, hogy maradjanak el, és szótlanul elkezdék kabátjaikat és dolmányaikat levetni és neki gyürkőzni. Gyönyörű volt-e három férfit együtt látni, külön nemű daliás szépségeikkel. A herceg izmos, erőteljes alak, minőket a természet maga is hadak elejére szült. Felgyűrve karjai lobogós, arannyal hímzett, borjú szájú ingét, izmokat mutatott elő, mi képessé tevék egész hadosztály ellen egymagában küzdeni, és szemeinek dacos tekintete tanúsítá, mennyire tud bízni karjai erejében, miknek egy-egy izma olyan volt, mint egy kemény daganat. Öklei méltók a súlyos palloshoz, mely fokával, szegletet képezve, hegye felé kezde legszélesebb lenni. Feríz bég dolmányát leöltve, felgombolá vállára törökösen bő patyolat ingúját. Kivont a hüvelyéből finom damaszk szabjáját, mely alig volt két ujjnyi széles, és oly hajlékony, hogy össze lehetett volna tekergetni, mint egy órarugót. Karjai nem látszottak túlságosan megterhelve lenni izmokkal, de az első mozdulatnál, melyet tett, kardját könnyeden megsuhintva, egyszerre, mintha acélrugók és kemény ideghúrok rezzentek volna meg karjában, előtűnt annak egész kifejlett ideg egysége, duzzadó ereg hálózata támad kiülő, vaskemény izmai felett. Arca szilárd volt és komoly. Csak Imre látszott könnyelmi mulatságul venni a dolgot, mosolygva tűré fel, csipke tászlis hollandi gyolcs ingét, haját felgyűrte kalpagja alá, s összevonta gömbölyű karjait, miknek nőies fehérsége, plasztikailag szabályos idomzata, karcsú körrajzai, legkisebb férfi erőt sem látszottak elárulni. Kardja az akkori Newcastle-i fegyvergyárból került, valódi sötét lila szín, akűr púl acél. Kevéssé hajlott, vége felé mindig vékonyabb. Bajtársak szólítá meg Imre ellenfeleit. Hárman vagyunk a viadalhoz, és miután mind a hárman, kettő ellen állunk, csináljunk valami rendet, amely szerint megverekedjünk. Én vívok egyszerre mind a kettőtökkel, szólt a herceg büszkén. Kettő ellen én is, veté utána Feríz. Tehát ki magának, és mindenki a többi ellen, magyarázá Imre. Ez elég mulatságos, és igen, új neme lenne a viadalnak, de legkevésbé lovagias. Én sokkal nemesebbnek találnám, hogy víjunk meg egymással külön. Ha egyikünk kidől, a győztes kezdhet új harcot a megmaradottal. Azt se bánom, csak mentül elébb, szólt a herceg türelmetlenül, és kiállt a síkra. Megállj még, barátom! Azt nem tudhatod, hogy a viadalt nem mi fogjuk-e kezdeni Ferízzel. Ej, én nem nézőnek jöttem ide, kiállta fel a herceg indulatosan. Aztán nekem semmi közöm a békhez. De van nekem hozzád, szólt közbe Feríz. Na látod, mondát tököri, hisz én sem tudom, mivel sértettem meg, de ő felszólított, és az ilyen felhívásnak ki kell állanunk, anélkül, hogy kérdeznők miért. Lehetnek gyöngéd okok. Ne tovább, szólt közbe Feríz, határozzon a sors. Helyesen, mondta a gróf, három pénzdarabot véve elő, mikre Zsigmond király képe volt verve. Egy arany, egy ezüst, egy réz, és odainté török borbét. Fogjad, becsületes férfi, a pénzdarabokat, és hajíts fel a levegőbe. Az arany a herceg, a réz én vagyok. Három közül, amelyik kettő egyforma lappal fog leesni, azé a viadal. A borbély felhajítá a pénzeket. Az arany és az ezüst esett egyformára. A herceg bosszusan inte Feríznek, tehát jelte hamarabb. Látszott, hogy szeretne túl lenni az elsőn, hogy minél elébb Tökölivel állhatna szembe. Tököli inte a borbélynak, hogy tartsa meg a felszedett pénzdarabokat, és álljon készen kötelékeivel. Minek az, szólt gúnnyal a herceg? Én nem vívok első vérre, hanem utolsóra. Azzal szembe állt a két bajvívó. Sokáig néztek egymás szemeibe, mintha elébb villogó tekintetök nyilaival kezdenék a harcot, és azzal egyszerre összecsaptak. A herceg ádáz rohanással támadta meg ellenfelét, mintha egy lélegzet alatt le akarná azt gázolni, sűrű és heves csapásokat intézett reá teljes erejéből. De Feríz bég megállt azon a nyomon, melyben lábait legelőször megveté, és bár kissé hátra kelle hajolnia az iszonyú csapások rohama elől, de karcsú damaszk szabjája, mintha villámokból vont volna maga körül sátort, védte őt körös körül. Szikrát adva, mikor ellenfele kardjával majd itt, majd amott találkozott. A herceg arca égett a dütől, nyomorult kölyök ordítá fogait csikorgatva, s még egy nyommal közelebb férkőzve hozzá. Két-három új irtóztató csapást intézett rá, hogy a bék fél térdre bukott, amidőn egyszerre sebes vérsugár szökelt valahonnan a herceg arcába, mire az megdöbbente lépett hátra, és leereszték kardját. A viadal hevében nem vevé észre, hogy sebet kapott. Vigyázatlan heves csapkodásai közben úgy szólván maga ütötte bele kezét Feríz bék kardjába. Éppen az ököl alatt, hol az életerek vannak, és a rándulás, melyet megmetszett Inai tőnek, kényszeríték kardját elejteni. Tököli odaugrott. Herceg, te meg vagy sebesítve. Borbé elősietett a kötelékekkel, a megvágott erekből, mint a szökőkút lövelt a sötét vörös vér. Herceg arca sápat lőn egy pillanatra. De alig kötötte be sérült jobbját a sebész, midőn újra fellángolt tekintetes Imrének fordulva kiállta. Még van egy kezem, még meg tudok vinni veled. Adjátok bal kezembe a kardot, vívok az utolsó csepp vérig. Ne nyugtalankodjál, herceg, szólt Imre udvariasan. A bal szerencse ma ellened volt. Mihelyt sebed begyógyul, parancsolj velem, szolgálatodra állok. A herceg szédülve rogyott elősiető csatlósai vállára, kik őt eszméletét veszve vivék alantváró hintajához. Sebe sokkal gonoszabb volt, mint előre látszék, még azt sem lehetett tudni, hogy nem lesz-e halálos. Csak ketten maradtak a küzdőtéren, Imre és Feríz. A bég még ott állt előbbi helyén, és szótlanul inte Imrének, hogy jöjjön. Megbocsáss, derékbajtár, szólt a gróf. Kissé ki vagy fáradva, és egyenlőtlen lenne köztünk a harc, ha én pihenten vívnék most veled. Dőle kissé mellém a fűbe. Csatlósom hideg étket hozott utánunk. Falatozzunk elébb együtt. Azután majd ráérünk verekedni. Feríz bégnek tetszett a fesztelen ajánlat, s kardját egy fának támasztva leheveredék a fűbe, melyre az alatt Imre csatlósa kirakál hideg sültet és gyümölcsöt, melyet ura után hozott egy lopótök alakú ezüst úti kulaccsal együtt, amely tele volt borral. Imre visszaadá a csatlósnak a kulacsot. Nesze, fiam, igyátok ki belőle a bort, és merítsétek tele forrás vízzel, mert Feríz bég nem issza a bort, több ivóedényünk pedig nincsen. Tehát a kedvéért ma én is vizet iszom, már csak azért is, hogy egyenlőek legyünk. Feríz bégnek megtetszett a bajtárs fesztelen viselete, és szívesen fogadá az előrakott étket, és hívott vele egy kulacsból, sőt, még felelt is neki, ha kérdezi. Egy vékony sebb forradás látszott a fiatal bék halántéka körül, melyet a turbán tekercse nem egészen fedezett el. Te azt a sebet nem magyartól kaptad, kérdi a gróf. Nem, olasztól, Kandia szigetén. Mindjárt gondoltam. Magyar nem vág így a karthegyével. Olasz vívómester keze látszik rajta. Még azt a helyzetet is meg tudnám mondani, amilyenben kaptad. Ellenség volt melletted jobb felől, bal felől és szem közt. Te azon remek körvágásokkal, miket az imént mutattál, védted magadat egyszerre minden oldalról, és akkor az előtted álló egyszerre fölemelkedett nyergében és egy bevágással, melyet te a legtökéletesebben hittél elhárítani, megcsapta kardja hegyével homlokodat. Egészen úgy volt. Ez Bassanella tanítványainak a mesterfogásuk. Erre vigyáznod kell nagyon, mert a vágás csak nem védhetetlen. A kard egy perc alatt föl és levág, mintha sarlóval csapott volna. Bármi magasan tartsad kardodat, keresztül csap rajta. Ez ellen csak egy védelem van, az pedig a legegyszerűbb a világon. Kapd vissza a fejedet előle. Valóban igazad van, szólt Feríz bég mosolyogva, és azután megmosva kezeit, újra elővevé kardját. Végezhetünk. Nem bánom, szólt Tököli, és fölvevé könnyedén kardját, oly kecsesen, mintha egy etuis játékszert fogna meg finom fehér kezeivel, azt egy dellőnek nyújtandó. Kiálltak a síkra. Még egy szót, bajtás, szólt Tököli barátságos nyájassággal. Mikor csak másod magaddal vívsz, ne hadakozz úgy, mintha csata közepén 10 ember ellen harcolnál. Mert emiatt sok erőt elvesztegetsz, és közelebb bocsájtod ellenfeledet magadhoz. Inkább meresz ki a kardodat, hogy csak az öklöd mozogjon. Köszönöm a tanítást, szólt Feríz elmosolyodva. Másnak bizonyosan a szeme közé vágta volna, de Imre oly hűséges, pajtáskodó hangon közli azt vele, mintha csak tréfálni jöttek volna ide. Megkezdődött a viadal. Feríz bég szokott hevével nyomult ellenfelére, mintha vissza akarná neki adni a nyájas tanítást, míg Tököli nyugodtan, szelíden mosolyogva hányt ellent kevesebb ellenfelének, mintha csak játszana vele. Oly könnyedén, oly biztosan forgott kezében a kard, annyi kellemmel volt párosulva minden mozdulatja. Alig látszott rajta legkisebb erőltetés, leghevesebb csapásokat, miket Feríz bég ellene intézett, kardjának legkönnyedébb csúsztatásával hárította félre. És egyetlen egyszer sem csapott rá vissza, úgyhogy utoljára Feríz bég, mint egy önkénytelen haraggal lépett hátra, és kardját leereszti. Te csak köteked el velem, miért nem vágsz vissza? Kétszer is meghappadtad volna tőlem Bassanella mestervágását. Igen, hevesen harcolsz. Párbajban semmi sem oly megölő, mint az ellenfél nemes magatartása. Feríz bég egészen dűbe jött Tököli hideg nyugalmán, és csak nem magán kívül veti magát az ellenfelére. Lássuk hát, hogy te ördög vagy-e. Azon pillanatban, midőn egy lépéssel közelebb lépett Tökölihez, az egyszerre kimereszti karját, és azon percben, midőn ellenfele csapását elhárítá, egy alig észrevehető suhintást tűn kardja hegyével visszafelé, és azon pillanatban egy égőveres fonal látszott Feríz bék homlokán. A török ifjú meglepetve eresztére karját, amint az észre sem vett csapás után arcára kezdte folyni a vér. Tököli elveté kardját, és fehér kendőjét ragadva rohant egyszerre ellenfeléhez. A legőszintébb részvéttel törölve annak arcáról a vért, és a legnaívabb ijegység remegő hangján mondva, látod, mindig mondtam, hogy vigyázz e vágásra. Erre a Borbé is odafutott kötelékeivel, és megvizsgálva a sebet vigasztalólag mondá, katona dolog, csak a bőr van megsértve, 3 nap alatt behegged. Tököli örvendve szorítá meg Feríz bék kezét. Ezen túl jó barátok maradunk. Én Istenemre mondom, eddig sem adtam öntudatos okot arra, hogy rám neheztelj. Örülni fogok barátságodnak, szólt Feríz komolyan, de ha azt kívánod, hogy ez tartós legyen, e szómat hallgasd meg. Soha se közelíts oly leányhoz, akit nem szeretsz, hogy téged szeressen. És ha szereted, akkor ám szeresd, de boldoggá tedd. Becsület szavamra mondom, Feríz, viszonza Imre. Mind azon hölgyek közül, kiket azóta láték, mióta téged ismerlek. Egyet sem szeretek, és egytől sem kívánok szerettetni. Feríz bég nem állhatá meg, hogy fejcsóváva el ne mosolyodjék. Úgy látszik, elfelejtett, hogy a menyasszonyod is azok közt van. Tököli zavarodott, a ajkaiba harapott, és nem adott feleletet, tréfa számba hagyva menni e nyelvbotlásnak vélt vallomást. Azzal összeülelkeztek egymással a kibékült bajtársak, és a keresztig visszahaladva Imre kényszeríti a béget kocsiját elfogadni és azon utazni Ibráilba, maga pedig lóra ült, és elbúcsúzva tőle megindult a bozzai szoros felé vezető úton. A levélhozó csatlós végre azt hívja, hogy csak ugyan lesz ideje elolvasni a sürgős iratokat, és e véget megszólítá urát. Nos, hol van az a két levél, kérdi a gróf nagy restül. Már nem kettő, uram, hanem három. Hogy szaporodott meg? Flóra kisasszony bízta rám a harmadikat, hogy ezelőtt fél órával ezen kocsizott hazafelé. Tehát előre ment. Lássuk, mit írnak. Legelső volt Teleki levele, melyet Imre átolvasott. Hirtelen keresztül futotta, mintha nem találná oly érdekesnek, minőnek igényelve van. Mikor azon pontra jutott, ahol a Flóra feletti vigyázat ajánlatik neki, egy kicsint megállapodott, no, de majd utolérjük, gondolá magában, és a másik levélhez fogott, amely Ilona névvel volt aláírva. Kétszer is átolvasá ezt, és harmadszor újra hozzáfogott, arca láthatólag kipirult. Önkénytelen felsóhajtva a levelet eldugá keblébe, éppen a szíve fölé, és mélázva tekinte maga elé, mintha ön szíve dobogását hallgatná. Azután feltöré a harmadik levelet. Jegygyűrűje volt benne, egyéb semmi. Egy szó, egy betű sem azon kívül. Imre néhány percig elbámulva tartá azt kezében. Még a paripa is megállt vele. Arca néhány pillanatra elsápadt, s feje aláhajlott. Pár perc múlva ismét fölegyenesedék, és elég fennhangon, hogy más is meghallhassa, kiállta. Istenemre, ez jobbkor nem jöhetett! Azzal elveti a levélborítékot, melyben gyűrűje volt, és azon iratot, melyet keblébe rejte, elővevé, abba tekergeti azt bele, s visszatevé ismét szíve fölé, arca kigyulladt, keble kitágult, s megfordítva lova fejét, jó kedvel mondá csatlósainak! Nem megyünk Erdélybe! Vissza Mehádia felé!